Elég rég volt már, amikor legutóbb találkoztunk itt ezen a keddi alkalmon, talán valamikor áprilisban, annak az első felében. Második János Pál pápának Férfi és a nő című könyvéből, illetve nem is könyvez, hanem audiencia beszédeknek a sorozata, amiket még 79-80 között tartott a Szent Pápa. Más szóval ezt a tanítást, illetve a megalapozást, amit itt a János Pál pápa létrehozott, a testteológiájának is szokták nevezni manapság. Többen földolgozták már külföldön, Magyarországon is kezdik. Éppen a hétvégén voltam egy lelki gyakorlaton, amit fiataloknak, 18 és 35 év közötti fiataloknak tartanak, a testteós csapat, ami érthető, hogy honnan származik ez a kifejezés, testteológiája, és éppen erre a tanításra alapozódik ez az egész kurzus, illetve lelki gyakorlat, mégpedig fiatalok előadásában nagyon izgalmas és hasznos volt, és ajánlanám is mindenkinek, aki szeretné esetleg meglátogatni, hogy mikor a honlapot, és mikor vannak a legközelebbi alkalmak, akkor a testteo.hu oldalon megtalálja. Röviden visszatekintve megnéznénk, hogy a legutóbbi alkalmon mivel foglalkoztunk. Azzal zártam a legutóbbi hittanórát, hogy a teremtés történetnek az első fejezete, ugye tudjuk, és ez csak most ismétlés, hogy a teremtés elbeszélésnek két története van, van az úgynevezett jahvista, ami egy ősibb, egy sokkal érzékletesebb előadása, elbeszélése a teremtésnek, és van az elohista, ami egy már sokkal filozófikusabb, magasabb szintű előadása, ugyanannak nyilván nem arról van szó, hogy két teremtés volt, hanem hogy időben egymástól távolabb két szerző is megfogalmazta azt a hagyományt, aminek a gyökere ugyanaz. Szóval ebben a két teremtés elbeszélésben találkozunk azzal, hogyan alkotja meg Isten az embert. Az első megállapítja, ami egyébként a későbbi, megállapítja, hogy Isten az embert saját képmására férfivá és nővé teremtette, és akkor ennyi a megállapítás, utána megy tovább, és teljesen másról beszél ez a rész, viszont az ősibb, a második fejezetben található elbeszélés nem így beszél Isten képmásáról, nem ilyen elvont fogalomban, hanem egyszerűen azt nyilatkoztatja ki, hogy az ember végleges teremtése akkor valósult meg, azáltal fejeződött ki, amikor létrehozza Isten, megteremti a férfit és a nőt, mégpedig az ő személyes kapcsolatukban. Így tehát végülis ugyanazt mondja mind a két elbeszélés, hogy Isten képmásának teremtette az embert, de itt fontos kihangsúlyozni, hogy az ember nem csak az egyszerűen embersége, vagy elvont embersége által lett Isten képmásává, hanem a személyek kapcsolata által lett a férfi és a nő kezdettől fogva Isten képmásává. Tehát akkor válik hasonlóvá Istenhez az ember, amikor létrejön a kapcsolat. Az ember a teremtésben, tehát a saját teremtésekor részese lett egy olyan eredeti egységnek, alapvető egységnek, a között, ami férfi, és a között, ami nő, ami már átvezet minket oda, hogy lássuk, hogy maga Isten is közösségben él. Tehát, ha az ember nem magányos, és nem a magányában fejeződik ki legmélyebben az, hogy ember, hanem a személyek kapcsolatában, akkor ez azt is jelenti visszafelé következtetve, hogy Isten nem lehet magányos, Isten személyek közössége lehet csak. Ez volt tehát a legutóbbi alkalomnak a befejezése, és most haladunk tovább egy másfajta fogalommal, de hát nyilván ugyanazon a teremtés elbeszélésen belül. A második fejezet 25. versében ezt olvassuk. Teremtés könyve természetesen. Mind a férfi, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Ez az a szentírási mondat, amiből ma kiindulunk, és amelyet fejtegetni fogok. Illetve hát a pápa fejtegeti, én csak őt magyarázom. Első látásra ez a kifejezés úgy tűnik, hogy valamilyen mellékes megjegyzést tartalmaz. Mint hogyha az egészben nem is kapcsolódna bele szervesen. Mit akar mondani ezzel, hogy meztelen volt a férfi és a nő, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Mintha csak egy odavetett megjegyzés lenne ez. Azt gondolhatnánk, hogy nem is hasonlítható össze ez a megjegyzés azzal, amivel az előző magasztos részek foglalkoztak. De a pápa nem fut át fölött, és nem siet, hanem megáll, és azt mondja, hogy épp olyan döntő kulcs fogalmát tárja fel ez a szakasz a teremtésnek, mint a többi. Vagyis az ember eredeti magányossága a férfi és a nő egysége mellett harmadik alkotó elemként a meztelenség kérdése témája ugyanolyan fontos. Tehát nem véletlenszerű fogalomként kerül ez ide a teremtés elbeszélésben, nagyon is helye van ott, pontos jelentése van, és ezért nagyon fontos, hogy jól meg is értsük. Nyilvánvaló, hogy az ősi bibliai szövegnek éppen ez az eleme, a meztelenség fogalma olyan különleges közlést hordoz a test teológiája számára, amit ki kell fejteni. A mondat, mely szerint az első emberek, a férfi és a nő meztelenek voltak, és mégsem szégyenkeztek, utal a tudati állapotukra. Vagyis a férfi és a nő részéről olyan saját megtapasztalásra utal, ami több, mint egyszerűen csak a testnek a megfigyelése, valami mélyebb lelkiismereti kérdésre utal ez a szégyenkezés. A Teremtés könyvében itt egy határpontnál állunk, és többször is előjön először a jó és rossz tudásának fájánál, megmutatkozik, hogy ezt a határpontot átlépi a férfi és a nő, és hogy a kísértő veszi őket rá erre. Itt ennél a meztelenség kérdésnél is pontosan egy határnál állunk, és itt történik az, hogy felnyílik a szemük. Egy másik kifejezése ez a bűn elkövetése utáni állapotnak. Természetesen a felnyílik a szemük, általában mikor ezt mondjuk, akkor ez egy pozitív jelentéssel bír, tehát hogy valakinek felnyílik a szeme, akkor rájön valami nagyra, valami igazra, de ebben az esetben ez a kifejezés, hogy felnyílik a szemük, arra volt jó, hogy észrevegyék, hogy mezítelenek. Mire is jöttek rá? Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Igen nagy jelentősége van tehát ennek a változásnak, ami bekövetkezett itt. De megkérdezhetjük, hogy mi történt itt? Előtte, a bűn elkövetés előtt nem látták egymás testének a meztelenségét? Nem erről van szó, és nem ez a lényeges kérdés, hogy látták-e vagy nem látták, hanem az, ami mélyebb szinten következik be a lelkük mélyén, tehát nem egyszerűen csak a látás egyszerű élménye változott meg. A kérdés alapvetően saját lelkiismeretükben fakad, és ez a jó és rossz tudás fájának a gyümölcse. Ahogy Isten is mondja, ki adta tudtodra, hogy mesztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Teremtés 3.11. Nyilván a testen keresztül történik ennek a megtapasztalása, a test látványán keresztül. És hogy itt nem egyszerűen csak a férfi és a nő közötti viszonyról van szó, az bizonyítják Ádámnak a szavai, Teremtés 3.10. Istennek mondja, hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mesztelen vagyok, tehát elrejtőztem. Tehát ez a mezítelenség nem csak a férfi a felesége előtti szégyenkezését jelöli, hanem az Isten előtti szégyent is. Később visszatérünk ennek a nagy változásnak az elemzéséhez. Föl kell tennünk tehát magunknak a kérdést. Mi a mesztelenség eredeti jelentése a bűn elkövetése után, és hogyan változott ez, miután elkövették a bűnt? Rövidesen visszatérünk, addig kapcsoljunk be egy kis zenét. És hallgatók, önök a Mária Rádiót hallgatják, a hittanórát. És megszakítjuk egy pillanatra a János Pál pápa féle katekézist, és belepillantunk egy-két világi értelmezésbe, hogyan is érti például a Wikipédia a szégyent. Ez a meghatározása. A szégyen sajátos kínos érzés, amely valamely illetlenség elkövetése után, amit így érez az ember. Tehát illetlennek tartunk valamilyen cselekedetet, valamilyen szokást, vagy amitől eltiltanak minket, és amikor ezzel szembesítenek, vagy valamilyen módon szembesülünk, akkor kellemetlen, kínos érzést tapasztalunk, ez a szégyen. Persze nem ragadhatunk le egyszerűen annál, hogy ahogy ezt a világ megfogalmazza, ez egy része annak a fogalomnak, amit szégyennek nevezünk, De nem csak egy illetlenségről van szó. Ádámnál meg Évánál különösen nem. A szégyen mélyebb megfogalmazása szerint arra vonatkozik, hogy nem vagyok szerethető. Úgy tapasztalom, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy szeressenek engem, elfogadjanak, értékeljenek, nem vagyok rá méltó. Ez egy sokkal mélyebb fogalma annak, amit szégyennek nevezünk, összehasonlítva tehát a mindenféle szokásokkal, elvárásokkal szembeni meg nem felelés érzésének. A szégyenkezés mai elemzéseiből kiindulva könnyen aláértékelhetjük ennek a tapasztalatnak a bonyolultságát, ezt már maga a pápa mondja. A szégyen megtapasztalásakor az ember félelmet érez, a második énje előtt, így írja, tehát itt gondol arra, hogy a férfi a nő előtt, a nő a férfi előtt. Miért is mondja, hogy a második énje, vagy hogy kell ezt érteni? Ahogy már az előzőleg is kifejtettem, és most menjünk vissza erre a képre, hogy Isten megteremti Évát, Ádámot elaltatja, és a oldalbordájából alkotja meg az asszonyt. Tehát visszamegy a teremtés, ember teremtése előtti pillanatba, ezt jelenti az álom, és ott alkotja meg a nőt, az asszonyt, és ebből következteti a pápa gondolatmenetében, hogy az embernek a második énje, tehát az ember, amikor Istenre hasonló, Istenhez hasonló, vagy a kép más, akkor úgy hasonló, hogy a személyek kapcsolatában alkot egyetlen egységet. Szóval ez egy olyan mély egység, amit az ember, hogyha valami közé ékelődik ennek az egységnek a közepébe, akkor megtapasztalja a szégyent, vagyis a félelmet a másik előtt. De azt mondja a pápa, hogy ez alapjában véve a saját énjétől való félelem. Pontosabban az énnek az elhagyatottságától. Újra kiemelkedik itt az embernek az az eredeti magánya, ami most már a bűn elkövetése után félelmetes lesz. Nem bírja elviselni az ember. És vágyódik rá, hogy a saját énjét ebben a magányosságában elismerje a másik, elfogadja, befogadja. Erre vagyunk teremtve, ezért mondja Szent Ágoston is, hogy nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, Istenünk. De ezt az Istent a másik embernek a jelenléte tudja megjeleníteni számunkra. A szégyenkezés tehát egy összetett élmény, amelyben egyrészt az ember csaknem eltaszítja a másikat magától, ugyanakkor vágyódik rá, hogy az a személy közelebb kerüljön hozzá. Egyrészt tehát fél, mert úgy érzi kiszolgáltatott, mert úgy érzi bűnös, ugyanakkor pedig nem tud enélkül élni, enélkül a közelség és benső egység nélkül. Mindez benne van a szégyen megtapasztalásában. Ugyanakkor viszont azt is ki kell fejteni, hogy mit jelent, hogy eredetileg a férfi és a nő nem szégyenkeztek. Bár messzelenek voltak. Nagyon fontos ezt megértenünk. Az, hogy nem szégyenkeztek, nem valami hiányt fejeznek ki, nem tudatlanságot fejeznek ki, mintha vakok lettek volna az első emberek. Egyáltalán nem. Éppen ellenkezőleg egy sajátos teljességet fejez ki ez a mesztelenségük, és hogy hiányzik a szégyen. Olyan tudatosságban éltek, hogy olyan teljességben éltek egymással és Istennel, hogy nem merült fel a kérdés egyáltalán, hogy félni kellene a másiktól, tartani kellene, mivel hogy a szeretetben nem merült fel kérdés a szívükben, nem merült fel az sem, hogy a másik ne fogadná el, és éppen ezért szégyenkezni kellene. Ugye emlékezünk arra, hogy a szégyennek egy mélyebb értelmezése az, hogy félek, kínzó érzés attól, vagy amiatt, hogy nem fogadnak el, nem ismernek el, és hogy nem vagyok méltó a szeretetre, ennek a megtapasztalása. Miről szólhatott az a teljesség, amit az ártatlan ember megtapasztalt a bűn elkövetése előtt? A szöveg összefüggésben az ember magányossága először abban nyilvánult meg, hogy rájött, hogy nem azonosítható az élőlények világával. Hogy ez volt a legelső, legeredetibb tapasztalata az embernek, hogy ott van a teremtmények között, körülnéz, mindegyiknek nevet ad, és látta azt, hogy hát ő viszont egyikhez sem hasonló, hanem kiállt egy mélyebb egység után, amit nem volt ott neki. És akkor teremti meg Isten az asszonyt, amiről kimondja már az ember, hogy ez már az én hús a húsomból és csont a csontomból, megtalálja benne azt az egységet, amire vágyott, ami csak hozzá méltó. Közös cselekvésükkel aztán megismerik a világot, és elkezdik megművelni. Ez tehát ennek az első megnyilvánulása, megtapasztalása ennek az eredeti teljességnek, hogy tudtak együtt működni a teremtés továbbvitelében, mondhatom így. Mégsem lehet csak ebben meghatározni az eredeti meztelenség jelentését, hogy ha a kifelé irányuló világfelfogását veszük csak szemügyre. Az ember belső világának a dimenziójában kell megérteni ennek az igazi jelentőségét, mégpedig abban, hogy hogyan kommunikáltak egymással. Mit jelent ez az eredeti meztelenség a kommunikáció szempontjából? Erre tekintünk röviden rá, egy rövid szünet után, és közben mondom, hogy hívhatnak is minket, a stúdió telefonszáma 061-374-0904, ezzel a témával kapcsolatos kérdéseikre szívesen válaszolok, tehát 061-374-0904.
Thank you.
A meztelenség kérdése tehát, amiről itt eddig beszéltem, mélyen összefügg a kommunikáció fogalmával. Ma, amikor ezt a szót halljuk, hogy kommunikáció, leginkább a média jut az eszünkbe, akár rádió, televízió, telefon, internet, mindez a kommunikációnak egy felszínesebb értelmezése. Azonban magának a szónak a gyökere, a kommunió, közösséget jelent. Tehát a kommunikáció nem csak beszélgetés, hanem egy egység, egy közösség. Nem véletlen, hogy a szent áldozást is más nyelveken latinul is kommuniónak nevezzük. Egység jön létre személyek között. És talán nagyon, nagyon lényeges, hogy itt megemlítsem, ahogy Krisztus mondja, hogy ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem, mert értetek kiontatik. És egyétek, így átok. Kifejezetten kéri Krisztus, hogy az ő testén keresztül lépjünk közösségre vele, az Istennel. A test tehát az ember számára kezdettől fogva a kommunikációnak, az egymással való közösségnek az eszköze. Csak így tudunk közösségre lépni egymással, kapcsolatot teremteni. Hogyan ebbe a meztelenségnek a kérdése? Gyakorlatilag, amikor az ember elköveti a bűnt, akkor a másik előtt lelkében szégyenli magát, lelkében vonul vissza önmagába, és azt gondolja a kísértő hatására, hogy nem méltó többé a szeretetre, és az ember elkezdi befedni magát, a testét a ruhával, elkezdi maga körül, hogyha kicsit tágabbra tekintünk, kiépíteni a maga biztonságot adó környezetét, így jönnek létre a hatalmas kerítéssel rendelkező házak, a várfalakkal rendelkező városok, de mindez oda megy vissza, hogy az ember úgy érzi, és azt tapasztalja, hogy nem méltó a szeretetre, bizonytalanságban van, és ez a bűnnek a következménye. Tehát a meztelenség a félelmet fejezi ki. Mivel az eredeti, a bűn előtti emberi állapot olyan volt, hogy hiányzott belőle a félelem, és működött, teljes volt a szeretet, ezért nem volt szükség arra, hogy valamivel befedje magát az ember, hogy valamiféle mesterséges biztonságot alakítson ki maga körül. Ezért nem is volt szüksége rá, hogy, illetve addig azért nem is jelentett neki semmit azt, hogy meztelen vagy nem meztelen. Ide ment tehát vissza ennek a kérdése. A test a maga láthatóságában, tehát az embert, az ember lelkét fejezi ki, és közvetítőként működik. A test teszi képessé a férfit és a nőt, hogy kezdettől fogva kommunikáljanak egymással. Természetesen ma nekünk, akik a eredeti bűn hatása alatt élő világban élünk, szükségünk van arra, hogy szemérmesen öltözzünk és viselkedjünk egymással, mert hiszen hordozzuk magunkban az áteredő bűnnek a hatásait, annak ellenére, hogy a keresztség ezt eltörölte, de a hatásait tapasztaljuk, és szükséges, hogy elfedjük magunkat, mert hiszen nem vagyunk képesek arra, hogy az eredeti emberi állapot szerint szemléljük egymást. Itt tehát ebben a fejezetben a pápa a test teológiájának egyik nagyon lényeges mozzanatára mutatott rá, pontosabban háromra, ami egymás mellett a test teológiájának az alapjait képezi, tehát az ember eredeti magányossága, ami őt Istenre, a másikra utalja, azután az egységnek a megtapasztalása, és harmadikként ez az eredeti meztelenségnek a témája, ez a harmadik pillér, ami kifejezi azt, hogy olyan közösségben voltak egymással, és ami erre van rendelve az ember, ami a testen keresztül valósul meg. Egyébként, amikor ez már eltér itt a második János Pál pápának a fejtegetéseitől, sokan fordulnak hozzám, és úgy gondolom, hogy a papokhoz általában azzal a kérdéssel, hogy hogyan élhetik meg jól a tisztaságukat, hogyan lehet megmaradni ebben, hogyan lehet küzdeni a szexuális kísértésekkel. Ebből a meggondolásból hoztam létre még szeptemberben a tisztasor.com honlapot, ami segít azoknak, akik küzdenek a pornográfiával, ezzel a szokásukkal, vagy netán függésükkel, függőségükkel. És ebben a témában gyakran előkerül a kérdés, hogy közvetlenül, amikor az ember ott van, hogy a rátör a kísértés, akkor mit kezdjen? Ez a leggyakoribb kérdés. Jól kell látnunk, hogy itt nem egyszerűen csak egy természetes hatásról van szó, hanem arról, hogy amikor megéljük a magányt, a kudarcot, a félelmet, a haragot, amikor ilyen kínzó érzékeseket tapasztalunk, akkor tulajdonképpen megjelenik a lényünk igazi ráutaltsága a másikra. Mondjuk csak ragadjunk egy ilyen tapasztalatot. Vizsga volt, kudarccal végződött. Az ember megtapasztal egy kínzó érzést, és ez azt jelenti, hogy magamra hagyatott lettem. Szükségem van a gyengédségre, szükségem van egy vigasztalásra. Tehát alapvetően arra utalja az embert a kudarc élmény, hogy keresse a másikat, másiknak a szeretetét, és természetesen ez nem mindig adatik meg az embernek hirtelen és abban a pillanatban, de mivel egy kínzó ez az érzés, könnyen lehet, hogy az ember olyan vigasztaláshoz fordul, ami hamis módon tölti be ezeket az igényeit, vágyait. Itt kell tehát megtanulnunk, hogy először is észrevegyük, hogy lényünk mélye hogyan van ráutalva, hogy minden pillanatban rá van utalva a másikra, és alapvetően vágyunk a szeretettség után. Minden szexuális probléma, illetve függőség innen ered, hogy ebben nem tudatosan nézzük saját magunkat. Tehát miután észrevettem azt, hogy valójában mire is van szükségem, a gyengédségre, figyelemre, elfogadottságra, akkor ki kell fejlesztenem egy olyan stratégiát, tervet, hogy erre ezt az igényemet be is töltsem. Különös fontosságát látom itt például a lelki áldozásnak, ami kicsit talán sokaknak régiesen hangzik meg, hogy mi közel ennek az egészhez. Úgy tűnik, de valójában pontosan ez az, ami a leglényegesebb válasz a kísértés idején, mert hiszen ha a kísértés arról szól, a szexuális kísértés, hogy vágyom a másik szeretetére, akkor a szent áldozásban, vagy a lelki áldozásban pontosan erre kapok választ. Krisztus azt mondja, hogy ez az én testem, mely értetek adatik. Tehát egy olyan közösségre akar lépni velünk, és ezt a lelki áldozásban megtehetjük, ami rögtön megadja azt a magánynak, a félelemnek, mindjárt feloldja ezt a magányt és a félelmet. Egy kommunióra, közösségre lép velünk Krisztus, a mi testünkkel, az ő teste által. Ezt így kiegészítésként szántam még a mai témához, mert úgy gondolom, hogy szervesen kapcsolódik hozzá. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, jó rádiózást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.